Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Az új esztendő első napjának Isten tiszteletén emeljük szívünket Istenünkhöz énekszóval a 190. dicséretünk szavaival, a 190. dicséretünk így kezdődik: ez esztendőt megáldjad kegyelmedből, Úristen. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvérek, Istenünk hozzánk szóló igéjét Lukács evangéliumából, Lukács evangéliumának második fejezetéből, a 22. verstől a 35. versig bezárólag. Amíg az ígét hallgatjuk, alázatos szívvel helyünket elfoglalva tegyük. Lukács evangéliumának második részében, a második rész 22. versétől a 35. verséig bezárólag így szólít meg bennünket Istenünk igéje. Amikor leteltek tisztulásának, mármint Máriának, a Mózes törvényében megszabott napjai, felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak. Amint megvan írva az Úr törvényében, hogy minden elsőszülött fiú magzat az Úrnak szenteltessék, és hogy áldozatot adjanak az Úr törvényében foglalt rendelkezés szerint, egy pár gerlicét vagy két galamb fiókát. Íme élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes ember volt, várta Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. A lélek indítatására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézust bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta: most bocsátod el, Uram, szolgádat beszédet szerint békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izraelnek. Apja és anyja csodálkoztak a róla mondottakon. Simeon pedig megáldotta őket, és ezt mondta anyjának, Máriának: íme, ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izraelben, és jelül, amelynek ellene mondanak. A te lelkedet is éles kard járja majd át, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata. Isten tegye áldottá az ő igének hallgatását, befogadását és megtartását. Imádkozzunk! Mindenható Isten, Urunk Krisztusunk, olyan jó ebben az évben is legelőször is előtted letérdelni. Köszönjük, hogy megtehetjük. Köszönjük, hogy ezt elkészítetted számunkra. Köszönjük, hogy van üdvösségünk, és erről bizonyosságot nyertünk. Köszönjük, hogy Krisztusunk van, hogy megmutattad nekünk a szabadulás és az üdvösség útját, és hogy ezért áldhatunk téged ebben az évben is. Segíts nekünk elcsendesedni, segíts nekünk úgy előre tekinteni az elkövetkező évre, hogy abból számunkra üzenet, áldás, erő, szent lelked megerősítő jelenléte származzék. Így kérünk a mai napért, az egész évért, legfőképpen ezért az Isten tiszteletért most. Szenteld meg azt igéddel, jelenléteddel. Nyisd meg szívünket, hogy neked tetsző gyümölcsöket teremjen életünkben, és hogy azzal megáldhasd mindazokat, akiket ránk bíztál ebben az évben is. Krisztusért kérlek, hallgass meg! Amen. Az az ige, amely az előbb felolvasott igével együtt Isten szent lelke által keresi a szívünket ma, írva van a Rómabeliekhez írott Pál apostoli levél 13. fejezetében, a 10., 11., 12., 13. és 14. versekben. Eképpen. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A szeretet tehát a törvény betöltése. De mindezt valóban tegyétek is, mert tudjátok az időt, hogy itt van már az óra, amikor fel kell ébrednetek az álomból. Hiszen most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka múlik, a nappal pedig már egészen közel van. Tegyük le tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal illik tisztességben járnunk, nem dorbézolásban és részegeskedésben, nem szeretkezésben és kicsapongásban, nem viszálykodásban és irigységben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust, a testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Amen. Szeretett testvérek, Istentől megáldott, békés, boldog új évet kívánok mindenkinek. Ugye ez ilyenkor, január 1-én, ha találkozunk, az első szava mindenkinek. Sokszor még versenyt is csinálnak belőle, hogy ki mondja hamarabb a másiknak, hogy boldog új évet. Ugye volt olyan időszak, amikor mobiltelefon éppen divatba jött, eltűnt az egyik év, megjelent a másik is, azon versenyeztek barátok, ismerősök, hogy ki hívja fel hamarabb a másikat. Ebből aztán következett olyan kavalkád, hogy végül is majdnem senkinek nem sikerült senkit felhívnia, hiszen mindenképpen akkor akarta a másikat hívni, amikor a másik is az amaszt. Szép az új év ünnepe, és nagyon örülök, hogy együtt lehetünk most ebben az időben és az új év első napján Isten igéjének fényében. Vajon mi az üzenete Istennek ezen a napon hozzánk? Először is hadd mondjam, hogy ennek a napnak van egyházi hagyománya. Ennek a napnak van egyházi évben is ünnepe. A régiek ezen a napon is, akkor is, amikor igazából nem volt ez olyan kifejezetten szilveszter utáni újévi hangulat, és nem ünnepelték úgy az új évet, ahogy manapság szokták, egyházban akkor is ünnepelték ezt a napot. Ha számolunk, és ezt tegnap már mondtam, december 24-től január 1-ig, akkor ez a 8. nap. Ha az ószövetségi törvényben valaki kicsit kutakodik, vagy Biblia ismeretében az ószövetségi törvények is benne vannak, akkor tudja, hogy az elsőszülött fiú gyermeket mózesi törvények szerint, ahogy olvastok is a Lukács evangéliumában, Mózes 2. könyvének 13. fejezetében olvashatunk erről, az első fiú gyermeket az Úrnak kell szentelni. Második, harmadik fiú gyermekeket közeli zsinagógában is körül tudták metélni a rabbik, de az első fiúgyermeket fel kellett vinni Jeruzsálembe. Jeruzsálembe, hogy a templomba történjék meg a körülmetélés, és a templomban helyezzék őt Isten kegyelmébe, az Úrnak szenteljék, így mondták, és hogy akkor legyen valóban Izrael népének tagja. 8 nap, ugye a tisztulás napja, a nők tisztulásának a napja, 8 nap után lehet valóban tisztasági törvényi fogadalmat tenni egy nőnek, és ezután viszik fel Jézust a templomba. Lukács evangélium erről beszél, amikor a második fejezetből olvasott részeket hallgatjuk. Tehát Jézus életének egy jó képe rajzolódik ki itt előttünk, karácsonyi születéstől. A következő mozzanat, amit látunk, Jézus a jeruzsálemi templomban törvény alá vettetik. Ugyanis innentől kezdve érvényesek rá a mózesi törvények, ettől kezdve van ő valóban olyan zsidóként nyilvántartva, ami a törvény alatti tisztaságot és a törvény alatti lehetőséget biztosítja számára. És ekkor találkozik Simeonnal. Azzal az emberrel, aki már évek óta ott van Jeruzsálemben, és vár valamit. Kapott egy ígéretet Istentől, hogy addig nem fog meghalni, ameddig meg nem látja az üdvösséget. Az üdvösség, ami egy kulcskérdés mindenki életében, és amire még most is majd vissza fogunk térni. Mert az ember törvény alatt van. Mindannyian törvény alatt vagyunk. Jézusnak pontosan ezért kellett zsidóvá születnie, pontosan azért kellett törvény alatt lévőnek lennie, hogy ugyanolyan ember legyen, mint mi magunk. Jézus maga mondja Máté evangéliumában a hegyi beszédben, hogy nem azért jöttem, hogy érvénytelenné legyen, tegyem a törvényt, hanem azért, hogy betöltsem. De mit jelent törvény alatt lenni? Hogyha valaki a törvény kezébe esett már, mert valami bűncselekményt tett, az pontosan tudja. Vannak jogászaink, akik tudják, hogy az emberi élet, ha törvénnyel találkozik, akkor általában valamilyen korlátozásokba szalad. Nem mindig lehet megtalálni a kiskapukat, sőt, annak mi örülünk, hogyha nem találják meg a kiskapukat az emberek, hanem az igazságos törvények lesújtanak a bűnözőkre. Csak hogy azt mondja az ige, hogy a betű megöl. A törvény megöl. És valóban, Jézus értelmezésében, ha mi meg akarnánk tartani a törvényeket, akkor abba a falba ütköznénk, ami az emberségünk lényege, nem tudjuk megtartani. A 10 parancsolatból ki az, aki közülünk mind a 10 maradéktalanul megtartja? Új évben vagyunk, túl vagyunk a fogadkozásokon. Én már leszoktam róla. Tudjátok, hogy miért? Rájöttem, hogy úgysem tudom megtartani. Egy ideig tudom követni azt, amit magamban megfogadtam, de aztán emberségem győz. És elesem. Ez még akkor volt, amikor nem tudtam, hogy szabad vagyok. De talán mindenkinek van már ilyen tapasztalata, hogy megpróbált valamit betartani saját magunk által szabott törvényt magunknak, és akkor azzal találkozott, hogy nem tudja megtartani. Hát ha a saját magunknak szabott törvényeket, szabályokat, fogadkozást nem tudjuk megtartani, akkor mi legyen az Isten parancsolatai valami sokkal radikálisabban próbálja az életünket rendezni. Képtelnek vagyunk megtartani, halálfiai vagyunk. Mit kezdjünk akkor ezzel az új évvel? Ha az osztályrészünk a halál, akkor mi legyen ebben az új évben, ami kicsit is felemeli a lelkeinket? Eszembe jut az a történet, az a mese, amikor a király nagyon megharagudott a varázslójára. Valami rosszat tett ellene, és elhatározta, azonnal kivégezteti a varázslót. A varázsló elkezdett könyörögni neki, és egy hirtelen ötletről vezérelve elkezdett fogadkozni, hogy márpedig ő megtanítja a király lovát beszélni. Egy évet kért, hogy egy év alatt majd ő megtanítja a király lovát beszélni. A király előtte gondolkodott, aztán belement. Rendben van. Becsukatta a börtönbe a varázslót, kapott egy évet, hogy megtanítsa a lovat beszélni. A varázsló barátja meglátogatta a börtönben a mestert, és kérdezte, hogy bolond vagy? Hát, Ez lehetetlen, te is tudod. Nem fogod tudni megtanítani a lovat beszélni. Miért volt, mire volt ez jó? Mire a varázsló a következőt mondta, de van egy évem. Van még egy évem. Egy év alatt nagyon sok minden történhet. Lehet, hogy meghal a király. Az is lehet, hogy én halok meg. Az is lehet, hogy a lovat sikerül megtanítani beszélni. Egy év alatt nagyon sok minden történhet. Nekem van még egy évem. Hát elérkeztünk 2010-hez, és bár törvény alatt vagyunk, van még egy évünk. Talán van még egy évünk. Mit teszünk ez alatt az egy év alatt, ami ránk következik? Milyen cselekedeteidet tervezted már meg? Mivel fogod ezt az évet hasznosan tölteni? Vajon ebben az évben van rá lehetőséged, hogy úgy élj, ahogy azt az Isten rendeli, vagy kéri tőled? Ebben az évben talán közelebb kerül hozzád az üdvösség. Az üdvösség, amiben a római levélben felolvasott igében azt mondja Pál, hogy ma közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Lehet, hogy valaki tegnap lett hívővé. Tegnap nagyon sokan voltak jó páran, akiket nem ismertem, akiket először láttam. Lehet, hogy akkor lettek Isten hívővé. És sok minden bizonytalan az elkövetkező évben, nem tudjuk, hogy mi lesz, egy azonban biztos, az üdvösség ma közelebb van hozzánk, mint tegnap. Nem tudjuk, hogy mi lesz. Vajon mit hoz az elkövetkező év? Sok mindent hozhat, sok minden van előkészületben, feszül sok minden a világban, olyan dolgok vannak készülőben, amikre csak ráláthatunk, vagy sejthetjük. Sok minden készülőben van Magyarországon is, hiszen 2010 a változás éve, hirdetik sokan. Sok minden jóslat szól arról, hogy rosszabb lesz, sokan mondják azt, hogy jobb lesz. Emszembe jut egy film, szerelemről szóló film, ami csak egy mozzanat a világlik bennem, amikor 1900-at ünnepeltek szilveszterben. És abban az időben volt ugye újdonság az elektromos áram. És nagy feltűnést keltett, amikor egy keleti ázsiai angol-brit gyarmatváros főterén valaki az 1900-at úgy ünnepeltette meg a várossal, hogy felkapcsolta a villanyt, és egy égőkkel kirakott 1900 világ kezdett el világítani. Mindenki el volt ájulva. Hová fejlődik a világ? És akkor a beszélő, aki a polgármester volt, elmondta, hogy az új évszázad köszöntött ránk. A fény évszázada, ugye az elektromos áram a fény évszázada. Most sokkal jobb lesz minden. A szeretet, a béke évszázada következik. Örüljünk ebbe, készüljünk erre. Ünnepeljünk együtt 1900-ban. Most 2000 van, 2000-t már elhagytuk. Ugye tudjuk, mi volt az 1900-as években. A béke, a szeretet évszázada volt az 1900-as évek, ugye? 1900-ban még úgy gondolták, hogy az lesz. És két világégés, és számtalan ember halál, lágerek, holokauszt, magyar, örmény, rengeteg emberi áldozat, kommunizmus, diktátorok Európában, Afrikában, Ázsiában, Amerikában halomra gyilkolják az embereket. Ez vált valóra az 1900-as jóslatban. Manapság is mondanak sokat olyanokat, hogy a halak korszakából átlépünk a vízöntő korszakába majd, és akkor majd az ember különös módon rádöbben saját jóságára és belső értékeire, és majd a béke korszak fog uralkodni a vízöntő korszakában, mondja a New Age. Hát nem tudom, hogy mire fog rádöbbenni az ember ebben az úgynevezett béke korszakban, ami a vízöntő lesz majd, vagy már talán az is, hogy talán 2012-ben lépünk át bele, de meg lehetne kérdezni a legfrissebb béke Nobel-díjastól, Barack Obamától, hogy ő vajon mire ébredt rá az ígéretei után, miután átvette a béke Nobel-díjat, és aztán 30 ezer béke fenntartót küldött Afganisztánba. Vajon a világ legnagyobb hatalmának a vezetője, aki béke Nobel-díjas, ennek a béke korszaknak a hajnalán, amit körülbelül 10 évre ígért, hogy addig fognak még ott tartózkodni a katonák, ami bőven túlhaladja a 2012-t, ő úgy látszik, nem hisz a mai jóslatoknak, hogy ő mire ébredt rá. Ha ő erre ébredt rá, akkor vajon az emberiség mire fog ráébredni? A bennünk rejlő jóra? Arra, amire Jézus, mikor ráköszönnek, hogy jó mester, így válaszol, hogy nem tudod, hogy egyedül csak az Isten a jó? Milyen emberi belső értékeink lehetnek, amikre az elkövetkező évben ráébredhetünk? Egy tudósítás egyszer elmondta Granada hercegéről, akit a spanyolok magánzárkába egy cellába zártak, és ott kellett eltölteni a 30 évet, 33 évet, és egyetlen egy olvasni valója volt a Szentírás, a Biblia, és amikor meghalt, és bementek a magán zárkájába, akkor a szikla puha falára írásokat láttak vésve, a körmével vésett, és ilyeneket írt, hogy a 118. Zsoltár 8. verse a Biblia közepe. Esdrás 7.21 tartalmazza az ABC összes betűjét, kivéve a J-t. Az Eszter könyve 8. fejezetének 9. verse, a Szentírás leghosszabb verse. A Bibliában nem található 6 szótagnál több szóból álló név vagy szó. Ilyeneket olvasott ki a Bibliából, ő saját maga. És azt mondják, akik kutatták ezeket az írásokat, hogy minden részletet megfigyelt a Bibliában, csak a lényeget nem látta meg. Mindent összerakott, amit emberileg lehetett, csak az üdvösséget nem találta meg. Csak Krisztust nem értette meg. Magunktól, magán zárkánkban, magunk kis világában hatalmas teljesítményekre lehetünk képesek, akár a Bibliával kapcsolatban is. De vajon jobb lesz ettől az évünk? Vajon tényleg közelebb kerül hozzánk az üdvösség? Ezért jó a közösség, ezért vagyunk itt egymásnak. Lehet, hogy a jövő évben nem lesz jobb, lehet, hogy jobb lesz, nem tudom, de egyet biztosan tudok. Az üdvösség közelebb van hozzánk, mint amikor hívőké lettünk. Szabad és kell ebben hinni. Szabad és kell abban hinni, hogy ennek a tüze, a léleknek a tüze meg tudja oldani a problémáinkat. Túl tud vezetni a jón és a rosszan is. Más nehezebben fogja megtenni ezt. Amikor a jövő évre tekintünk, akkor nagyon sok lehetőség, de nagyon sok probléma is előttünk állhat. Annak idején, amikor Hannibál, híres pun hadvezér, átkelt az Alpokon, és ott állt előtte az egész hatalmas római birodalom, aminek a leigázására készült, egyetlen egy probléma állta az útját, egy hatalmas szikla, ami a hágó kellős közepére zuhant a hegyről. Egy probléma. Hát nem állíthatja meg a pun hadvezért ez a probléma, küldte az embereit, nekiestek csákánnyal, feszítővasakkal, mindennel megpróbálkoztak, hogy a sziklát széttörjék, és hogy eltávolítsák az útból az akadályt. de nem sikerült. Minden egyes próbálkozás kudarcot vallott. A vezér egyre dühösebb lett, és hirtelen fellángoló dühében azt mondta, gyújtsátok fel! Komolyan nem gondolhatta ő sem, gondolták a többiek, de annyira dühös volt, hogy ezt az eszement ötletet, sziklát felgyújtani, véghez vitette a katonáival. Rájuk ragadt ez a düh, ez a hív, kivágták a fákat az erdőkből, a hegyoldalból, megrakták a mágiát a szikla elé, és felgyújtották a sziklát. Égett a hatalmas tűz, és legalább a dühüket levezették, így gondolták, amikor egyszer csak a szikla a hőt, tovább nem bírva, szétpattant. És eltűnt az útból az akadály. Igen, 2010-ben lehet, hogy lesznek olyan problémáink. Vannak olyan emberek, vannak olyan helyzetek, amiket akárhogy próbálunk megoldani, nem fog sikerülni. Nem fog sikerülni, mert az emberi erő és az emberi akarat, az emberi lélek megváltoztatásához kevés. Sokan szeretnék megváltoztatni magukat, hogy mások legyenek, hogy a 2010-es évben erkölcsösebbek, ahogy a római levélben olvassuk, ne csak mondjátok, tegyétek is azt, amit üzen nektek a Szentírás, a szereteten keresztül, a szeretet cselekedeteit, hogy megváltoztassuk magunkat, hogy megváltoztassuk a közösségünket, családunkat, gyülekezetünket. Rengeteg erőt és próbálkozást is, nagyon sok eszközt bevethetünk, de az emberi szívet egyedül Isten tudja megtörni, és ő tudja megváltoztatni. Ő tudja visszaadni, hogy az ne kőszív legyen, hanem hússzív legyen. És ezt ő úgy tudja megtenni, hogy megnyitja az ember előtt azt a világnál többet, az üdvösséget, ami felül emel minden embert, és képessé tesz arra, hogy megszabaduljon ennek a világnak a kötöttségeitől. És valóban olyan emberként éljen, ahogy azt Isten szeretné látni. Isten elé kell hát vinnünk azokat a gondokat és problémákat, életünknek azokat a nehéz helyzeteit, amiket mi már magunk nem tudunk megoldani, és ilyenből lesz bőven 2010-ben is. Vigyük elé saját életünket, bukottságunkat, kötöttségeinket, vigyük elé függőségeinket, vigyük elé nehéz embereinket, akik útunkat állják, mert mi nem fogjuk tudni őket félreállítani. Csak Isten fogja tudni szétrobbantani az ő szívüket, és új szívet tud teremteni bennük. Testvéreinket, gyermekeinket vigyük oda, szüleinket, feleségeinket, férjeinket, vigyük Isten elé, mint olyan sziklákat, mozdíthatatlan köveket 2010-ben, amikkel mi már mindent megpróbáltunk csákánnyal, kővel, assal nekiestünk, ostorral, hogy megváltoztassuk, de nem sikerült. Isten szent lelke és az üdvösség közelsége meg fogja változtatni a szíveiket és a miénket is, hogy a szeretet cselekedeteit fogjuk tudni tenni. Szabadon. Sokan kérdezik, hogy ez hogy lehet? Hogy ezt hogy fogjuk tudni végrehajtani? Hogyan lehet az, hogy ne essünk el? Hogy ne essünk kétségbe? Hadd mondjak el egy bizonyságtételt, amit régi gyülekezetem egyik presbitere írt le nekem. Egy presbiter nőről van szó, Adélnak hívják. Az ő élete nem volt könnyű. Született egy fia, aki most 28 éves, aki értelmi és testi fogyatékos. Tolószékben ül, nem tud kiszállni, emelgetni kell, fürdetni kell, etetni kell, nem tud beszélni, csak mozdulatokkal, jelekkel és hangokkal kommunikál. Nagyon nehéz bevállalás volt, hogy legyen-e még egy gyermekük. Bevállalták. Lett egy gyermekük, aki most 26 éves, Alíz, egy teljesen egészséges és teljesen jó életű lány, aki már dolgozik. Az ő férje volt az, aki tavaly előtt egy egész jól menő magánvállalkozásban mérnökként dolgozott, aztán egyszer csak történt egy olyan baleset, aminek következtében a férjét ugye a beteg szabadságra küldték. István otthonról telefonon segítette a cégben a munkások munkáját, ellátta őket tanáccsal, telefonon keresztül tanította be őket, és olyan jól sikerült a betanítás telefonon, hogy kiderült, hogy nincs is rá szükség. És elbocsátották. Ugye, sokszorosan nehéz helyzet. A lakás háromnegyed részben van kész, akkor fejezték be a felújítást a lakásba, akkor próbálták volna befejezni a lakás felújítását, és a férj munkanélküli. Az asszony, a presbiter, ő otthon dolgozik, mert építészmérnök, nagyon kevés munkával, hiszen ő gondozza a fiút napi 24 órában. Kiesik a családfő, munkanélkülévé válik. Isten hívő emberek mind a ketten, és felmerül a kérdés, hogy akkor hogyan tovább? Isten hogy visel gondot róluk, mikor ilyen nehézségek elé állítják őket? Sok minden történt, néhány gondolatban elmondom csak, hogy mit, ugye a férje mérnökként egy harangot, egy harangautomatát és egy padfűtést szerelt be egy kis távoli szatmári faluban, ugye volt rá ideje, nem volt munkahelye. Közben észrevett ott egy régi motorbiciklit, egy orosz motorbiciklit, amit ő úgy gondolt, hogy megvesz és felújít, hazavitte, felújította, és közben telt az idő, és csak most látták meg, hogy Isten mit is készített. Amikor elkészült a motorbicikli, és először beindult, akkor a fiú, Lehel, addig soha nem látott örömben tört ki. Olyan örömet szereztek ezzel a, nem gondolták volna, ezzel a motorbiciklivel annak a fiúnak, amit még addig sose láttak rajta. Úgynevezett csónakos motorbicikli volt. A legnagyobb öröm azóta is ennek a fiúnak, hogyha ott ülhet a motorbiciklin, vagy az oldalkocsiba ültetik, és mennek vele egy-két kört. A férj ugye 55 éves volt, kereste a munkát, de hát kinek kell egy 55 éves ember, aztán végül mégiscsak kellett valakinek, mégpedig egy biztos lábakon álló cégnek egy nagyon jó munkahelyet talált, és ezután jött a gazdasági válság, amiben a korábbi munkahelye tönkrement, és mindenkit elbocsátottak. És most látják, és most tudják, hogy Isten mit is készített az ő életükben, a másfél éven keresztül tartó megpróbáltatásokban. Amikor nem tudták, hogy mi lesz, amikor nem volt munka. De lett aztán egy olyan örömforrás a fiúnak, ami azóta is a legnagyobb, és lett egy olyan munkahely, amivel biztossá válik a család egzisztenciája, és most hittel tesznek bizonyságot arról, hogy igenis, ők akkor is hittek, csak kicsit nehéz volt, mert a körülmények ugye nem így mutatták, de hittek Isten gondviselésében, és most igenis látják és tapasztalják azt, hogy az üdvösség az most is itt is működik, és az életükben öröm van. Hát valahogy így. Mert már nem számítgatnak. És már tudják, hogy az Isten hatalmasabb, mint bármi más. Hogyha a jövőbe tekintel, akkor csak ebben a bizonyos hitben, szabadon élve, hogy Isten elkészítette számodra a jövőt, a legtávolabb jövőben az üdvösséget, élhet szabadon és örömmel 2010-ben is. Ha minden számítatgástól mentes vagy, nem tervezéstől, csak számítgatástól, mert tervezni kell, de számítgatni fölösleges, hanem foglalkoztat a jövőnek a rémképe. Ha nem azt kérdezed, hogy egészséges leszek-e? Lesz-e pénzem, munkahelyem? Lesz-e gyermekem? Minden rendben lesz-e? Lesz-e társam, barátom vagy barátnőm? Lesz-e lakásom? Hanem hálát adsz az Istennek, hogy gondot visel rólad. Ha ezektől mentes vagy, akkor megélheted az igazi krisztusi szeretetet, amivel Jézus betöltötte a törvényt. És azt hirdetjük, én is azt hirdetem, és az életünkkel is azt kell hirdessük, hogy el van készítve számunkra. Korintusi levélben azt írja Pál, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejt, Azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. Ez van elkészítve 2010-ben is. Lépjünk hát így be ebbe az évbe, legyen számunkra biztató Isten igéje, a törvény bár halált ír elő számunkra, ő betöltötte a törvényt, örök életet adott az üdvösséghez, és már mondtam, ha az üdvösség szó nehezen értelmezhető valakinek, akkor helyettesítse be a szabadsággal. Az üdvösséget készítette el, és ennek a töredékeit, a rész szerint való látását megélhetjük itt, ebben a földi életben is. Nem lesz könnyű, gyülekezetünknek is nehéz lesz, de hiszem, hogy túl fog lendíteni bennünket minden nehézségen, minden sziklán átverekedhetünk Krisztus lelkének felgyújtó tüze által, ami szeretetet plántál egymás iránt, és a világban mindenki iránt, akinek szüksége van erre az üdvösségre. Így legyen ez a mi életünkben, a te életedben, személy szerint, családodban. Így legyen ez gyülekezetünk, városunk életében, országunk, népünk, nemzetünk életében az elkövetkező évben. Ha végig kell élnünk, ha Krisztus addig nem jön vissza, akkor ezért éljük végig, és így éljük végig ezt az esztendőt is. Amen. Válaszoljunk Istenünk megszólító szavára a 194. énekünkkel. A 194. énekünk első, egyetlen egy verse, első sora így kezdődik. Tartsd meg egy gyülekezetnek, melyet törvényeid vezetnek, nagyjait, kicsinyeit. Uram Istenem, Krisztusom, te látod, milyen cselekedeteink vannak. Te látod, mennyire vagyunk szabadok, mennyire van közel hozzánk az üdvösség. Mennyire van bennünk az üdvösség fényében az a szeretet, amivel ezt elkészítetted számunkra. Mennyire tudunk megbocsátani, mennyire tudjuk igazán valóban tiszta lappal kezdeni ezt az évet is. Mennyire vagyunk alázatosak és szelidek. Mennyire tudjuk meghátrálás nélkül a te igédre bízni magunkat. Mennyire tudjuk tőled elvenni az elkövetkező év minden egyes napját. És mivel te látod ezt, kérünk segíts. Hiszen te tudod megváltoztatni egyedül. Olyan mélyen gyökerező félelmeink vannak, olyan mélyen gyökerező haragjaink, vágyaink vannak másokkal szemben, sokszor magunkkal szemben is, hiszen nem vagyunk elégedettek magunkkal, hogy azt csak a te szereteted és kegyelmed tudja megváltoztatni és széttörni. Simogass meg, Urunk, simogass meg közelségeddel, üdvösséged fényével, sugározd be a lelkeinket, hogy belül az az összezáródott, görcsösen összeragadt szív, mint egy rózsa kinyíljék, és tudjon valódi, igazi, örömteli életet élni minden nehézség és minden megpróbáltatás között, a te szeretetedre, a te megtartó gondviselésedre bízva az életünket, szolgálni neked és szolgálni másoknak. Érünk, Urunk, mutasd meg ezt minden egyes kapcsolatunkban. Legyen újra egységes család, szeretet, szerelem, munkahelyi kapcsolat, gyülekezet, város és ország és nemzet. Tudjunk rád tekinteni mindannyian egyszerre. Önts ki a lelkedet ebben az évben sokszorosan, mint ahogy eddig tetted. Tapasztaljuk meg, milyen az, amikor te munkálkodsz. Hogy tudjunk mi is munkálkodni, mert szükségünk van a biztatásra. Talán sok sikert adtál eddig, de kérünk, szükségünk van arra, hogy megáld azokat, hogy mi előtted tudjuk letenni ezeket is. Sok próbát adtál az elmúlt évben, olyat, amiben elbuktunk. Szükségünk van a biztatásra, hogy felkeljünk és újra nekifeszüljünk munkáinknak, magunkat megváltoztatni, akaratunkat a törvényednek alárendelni, szándékozó szeretetünk cselekedeteinek szüksége van rád. Így kérünk, Urunk, ahogy most mi elébed jöttünk, Te jöjj velünk, gyere velünk otthonainkba, gyere velünk életközösségeinkbe, ne engedd, hogy elessünk, ne engedd, hogy meginogjunk. Legyen újból olyan erő bennünk, amely Te belőled áradt, amit át is adtál a Szent Lelked által nekünk. Urunk Istenünk, add, hogy be tudjuk tölteni a törvényt. A törvényt, ami halálra vezet, de Te általad élet van benne, mert aki benned hisz, a meghal is él. Hogy tudjuk betölteni a törvényt, hogy azzal mutassuk az utat másoknak is. Hogy sokan legyünk. Sokan legyünk azok, akik hisznek benned, azok, akik benned reménykednek, és akinek az életükben elért eddigi eredményeik a Te dicsőségedet mutatják, és a hozzád vezető utat népesítik be. Krisztusért kérünk, Istenünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Énekeljük el, nem? Mindezek után Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te reád, és adjon néked békességet.